Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma a vámháború nem akadály, megcsináljuk Európa legnagyobb adócsökkentési programját, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor emlékeztetett, a magyar parlament tárgyalta, hogy bevezetik a 3 gyermekes és a 2 gyermekes édesanyák élethosszígtartó személyi jövedelemadómentességét. Elmondta azt is, a kormány kabinetülést tartott, amelyen áttekintették, hogy az időközben kirobbant vámháború milyen hatással lehet a tervekre. Az utóbbi időszak súlyos krízisei nyomán új világrend van kialakulóban, ilyen körülmények között pedig a magyar kormánynak körültekintő, ugyanakkor határozott külpolitikai stratégiát kell követnie. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter Londonban egy kutatóintézetben tartott előadáson. Szijjártó Péter szerint ennek 4 fő sarokköve a szuverenitás, a patriotizmus, a valóság felismerése és a kereszténység. Sérelmezte, hogy Európában már régóta mindent a nemzetközi liberális mainstream irányít, ezért a magyar kormány üdvözli a woke ideológiával határozottan szembeszálló Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépését. Aláhúzta, Magyarország a keleti és a nyugati beruházások találkozási pontjává vált, amiből hazánk sokat profitál, így az európai és a kínai gazdaság szétválasztására irányuló erőfeszítések nagy károkat okoznának az országnak, ezért fontos a gazdasági semlegesség megtartása. A paksi atomerőmű bővítésének keretében megkezdődött a 6. blokkhoz szükséges reaktortartálygyár. A paksi atomerőmű bővítésének keretében megkezdődött a 6. blokkhoz szükséges reaktortartálygyártása Oroszországban, és ezzel párhuzamosan az 5. blokk turbinájának első elemeit is gyártani kezdték Franciaországban, közölte a tárcvezető. Rámutatott, hogy Magyarország és az Egyesült Királyság is a nukleáris tábor része, mindkét ország használja az atomenergiát, és elutasít minden negatív diszkriminációt azzal szemben. A következő orosz-amerikai tárgyalásokat csütörtökön tartják Isztambulban, Moszkva a külügyminisztérium révén képviselteti magát, közölt a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov szerint Moszkva és Washington nagy erőfeszítéseket tesz a kapcsolatok normalizálása érdekében. Ukrán katonák foglyul ejtettek 2 kínai állampolgárt, akik az orosz hadsereg kötelékében harcoltak, közölte Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök elrendelt, hogy a külügyminiszter azonnal kérjen magyarázatot Kínától. Eredményes a védekezés Magyarországon a ragadó száj és körönfájás betegség ellen, új kitörés nem történt, a vírust sikerült keretek között tartani, hangoztatta az agrárminiszter az állategészségügyi operatív törzsülését követően. Nagy István elmondta, az érintett 4 telep közül 2 mentesítése megtörtént, jelenleg zajlanak a fertőtlenítési munkálatok. A másik 2 telepön is megkezdődtek a mentesítési felszámolási folyamatok, amelyek a remények szerint a hétvégére be is fejeződnek. 749 telepen 60 ezer vérvizsgálatot végeztek, amelyek közül mindegyik negatív volt a száj- és körönfájás betegségre. Reagálnak a bankok a kormányzati kérésre. Az OTP kész lakossági ügyfeleinek csak 2 milliárd forinttal csökkenteni a banki költségeket, és több milliárd forint értékben meghosszabbítani egyes kedvezményes akciókat. A Granite Bank pedig azt közölte, ügyfeleit nem érintette díjemelés, a pénzintézet évek óta nem növelte a hétköznapi bankoláshoz kapcsolt díjait. Csaknem 15 ezeren csatlakoztak az idei TESZED önkéntesen a Tiszta Magyarországért hulladékszedési akcióhoz, közölt az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Cepe Gábor elmondta, a 13. alkalommal meghirdetett kezdeményezés idén 2300 ponton számolja fel az illegálisan kihelyezett hulladékot, becslések szerint az önkéntesek 2000 tonna szeméttől fogják megszabadítani a környezetet a héten. Versek a Peronon címmel különleges programmal ünnepli április 11-ét a Magyar Költészet napját, a Kulturális és Innovációs, valamint az Építési és Közlekedési Minisztérium, illetve a MÁV ZRT. A magyar irodalom számos nagyságának jubileum alkalmából válogatás hangzik el a hangos bemondókból, országszerte 70 állomáson, mintegy 300 alkalommal. Idén van Jókai Mór 200., József Attila 120., Márai Sándor 125., Szabó Lőrinc 125. és Nagy László születésének 100. évfordulója. Az általános iskolákba idén április 10-én és 11-én lehet beiratkozni, közölte az oktatási hivatal az MT-vel. Minden gyermek, aki augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, tankötelessé válik. A halasztás kizárólag azok esetében lehetséges, akik számára a hivatal engedélyezte, hogy további egy nevelési évig óvodában maradjanak, vagy akik rendelkeznek a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága által kiállított szakvéleménnyel. Az óvodai beiratkozás április 20-ától május 20-ig tart. Végül az időjárásról. Előbb majd derült lesz az ég, aztán erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, csapadék azonban nem valószínű, sokfelé ismét felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -4 és -3, napközben pedig +11-12 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
A dráma mindig sistereg. A Képmás címlapján Básti Júli színésznő. A magazinból megtudhatjuk, hogy az öröm mellett milyen párkapcsolati nehézségekkel jár az első gyermek érkezése, és hogyan függ össze a pszichés feszültség a mozgásszervi panaszokkal. Olvashatunk egy tanárnő történetéről, aki a Budai Elit Gimnáziumból a börtönlakókhoz ment tanítani. Mixát valóságos, különös házasságáról, és Amundsenről, a jégvilágok vándoráról. Keresse az áprilisi képmást az újságárusoknál, vagy kezessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 / 2 / 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Sípos Edit, a Franz Kett pedagógiai műhely vezetője a hitre nevelésről beszél.
Négy hívószó van erre a fél órára. Az első hívószó, amit fontosnak tartok kimondani, az egy szemléletformálás, vagy egy szemléletváltozás, vagy akár paradigmaváltás, vagy változásnak is mondhatnám. A második szó a gyermek spiritualitása. A harmadik szó, amit fölírtam, szókapcsolat, amit úgy nevezünk, hogy vallási vagy vallásos kompetencia. Ez Magyarországon egy nem használt szókapcsolat és nem ismert szókapcsolat. És a negyedik szó, azt pedig Kett pedagógiának nevezem, vagy nevezik Európában. Az elsőről. Egy történetet szeretnék mondani. Egy fiatal hittanárról, mondjuk a fiatalság és az öregsége szinte lényegtelen, de egy hittanárról, aki elkezdi a munkáját, és pontosan tisztában van a tanítandó tananyaggal, pontosan tisztában van azzal, hogy milyen tudásanyagot kell közvetítenie a gyerekek számára, és kiváló módszertanos, és ezért napról napra, hétről hétre újra és újra elkészíti, kijavítja, korrigálja, fejleszti a saját feladatlapjait, saját gyerekeknek szánt módszertani anyagait. Annak érdekében, hogy a kijelölt tananyagot a lehető leghatékonyabban tudja átadni a rábízottak számára. Ő egy olyan környezetben dolgozik, ami választott pedagógusunk, ahova nem válogatott gyerekek kerülnek, nem értelmi képességeik alapján, vagy éppen valamilyen komoly tehetség vagy teljesítményük alapján, hanem azt mondhatjuk, hogy egy külvárosi intézménynek a tanítványai. És ez a tanár azt tapasztalja, hogy bármilyen hatékonyan próbálja meg a tananyagot átadni, óriási eredményeket ér el, mert a tanítványai egyre jobban beszélik azt a nyelvet, ami az ő tananyagának a szaknyelve, és az ismeretei egyre bővülnek a gyerekeknek, csak hogy a gyerekek ki is mondják, és ő is pontosan érzékeli, hogy a megtanult tananyag és a benne rejtőző üzenet, és a gyerekek saját magukról, a saját életükről, a saját jövőjükről valott elképzeléseit a legcsekélyebb mértékben sem befolyásolja, nemhogy nem befolyásolja, nem talál közötte kapcsolatot. Se a gyerek, sokszor ő sem. És egy nagyon merész lépésre szánja el magát, mégpedig azt teszi, hogy a tanórák jelentős részét megosztja két részre, és az első felében csak a gyerekekről és a gyerekek dolgairól beszélgetnek. Arról, amit ők hoztak be az órára, és a második felében pedig dolgozik a klasszikus tananyaggal, de azt is jelentősen megválogatva és megszűrve ahhoz képest, ahogy ezt eredetileg neki elrendelték. Ezért ezt a kollégát a hivatalából fölmentik, elindul ellene egy fegyelmi eljárás, mert hogy ő nem végzi tisztességesen és alaposan a munkáját, és hát a gyerekek nem tanulják meg a kirendelt tananyagot, teljesen szubjektív a válogatási módja, amivel a tananyagot elrendezi. És visszavonják a tanítási engedélyét is, aztán sokak közbenjárására ő mégis visszakerülhet a hivatalába. Én azt gondolom, hogy, vagy remélem, hogy ez ma egy hittan tanárt sem fenyeget ez a helyzet, vagy fenyegethet, hogy azért, mert a gyerekek világa, a gyerekek szókincs elképzelései az órában megjelennek, amiatt ő megrovásban részesül. Mert hogy a kolléga, akiről beszélek, Franciaországban a 40-es években működő hittan tanár volt, nagy hitoktatói kör vette őt körül. A 40-es évekről beszélünk, az 1940-es évekről, akkor, amikor Magyarországon legalább olyan gyümölcsöző és hatalmas értékeket teremtő és közvetítő egyházi élet és működés volt, mint ami Franciaországban volt akkor. Csak hogy az megtörik az 50-es években, és amikor eljutunk odáig, hogy Magyarországra megérkeznek azok az alapelvek, hogy a gyermek által hozott tudás, az, amit a gyerekek a világról tudnak, az, amit ők elképzelnek és sejtenek arról valakiről, akit Istennek hívunk vagy hívnak, az, ahogy ők az emberi kapcsolatokról vagy emberi kapcsolatokban benne tudnak élni, annak értéke van a katekézis számára, akkor mi már a 2000-es évek elején vagy a 90-es évek elején járunk Magyarországon, és van egy nagyon hosszú kimaradás, amit mondjuk a nyugat-európai valláspedagógiával foglalkozó és katekézissel foglalkozó kollégáink nem éltek meg, mint szünetet, hiátust. De a 90-es évek elején azért azt gondolom, meg még a 2000-es évek elején is bőven találtunk olyan embereket, akik vagy olyan munkatársainkat, akik nagyon nehezen hitték el azt, hogy csak azért, mert nem a katekizmus magoltatása történik, attól még minden rendben lesz és lesznek még vallásos emberek ebben a mi országunkban. Tehát, hogy ez nagy változás, még ha mi már ezt nem is érzékeljük. Amikor a résztvevő a maga tapasztalataival értékes jelenlevője a katekézisnek. Ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ez alapvető különbség. Ahhoz képest, amikor én egy tananyag megtanításának az érdekében hozok módszertani döntéseket. Mert amikor a személy válik a központtá, és a személynek az Isten-ember kapcsolata, akkor egészen másfajta módszertani megfontolásokat és döntéseket kell hoznom, mint egy tudás átadásnál, egy tananyag közvetítésnél. Van egy Liza Miller nevű amerikai hölgy, aki pszichológus, és a munkacsoportjával a gyerekkori spiritualitás fejlődését kutatja és kutatta. Nem katolikus, nem keresztény, hanem általában az emberre, mint vallásos lényre, vagy az emberre, aki a világ különböző táján a vallásosságát, vagy azt, amit mi annak hívunk, egy transzcendenshez való valamilyen kapcsolatát megéli. Ez a hölgy és a kutatócsoportja azt mondja, a gyermekek tudnak és vágynak egy felettük álló, és az életükkel pozitív módon, vagy az életükhöz pozitív módon kapcsolódó valóságról, amit a világ különböző pontján különbözőképpen hívnak. Lehet, hogy a világ egyik részén talán nem is egy személy, hanem valami nagyobb erő, vagy valami fölöttem álló, de hozzám pozitív módon, az én életemhez pozitív módon kapcsolódó valaki. És azt is mondja, hogy a gyerekekben megvan a lehetősége annak, és megélik azt, hogy ezzel a hozzájuk kapcsolódó, de felettük álló különleges valakihez vagy valamihez ők kapcsolatot építsenek. Például azon keresztül, hogy felfedezik maguk körül a világot, hogy szépnek és értékesnek tudják látni azt, ami őket körülveszi. Hogy hihetetlen sokáig el tudnak molyolni, meg el tudnak csodálkozni, szöszölni egy apró levéllel, vagy egy kavicssal, vagy bármilyen tárgyal, ami nyilván sok mindennel magyarázható, de tudják azt szépnek látni, tudják azt különlegesnek tartani. Aztán azt is tudjuk, hogy a gyerekeknek nagyon nagy szükségük van a rítusokra, azokra az folyamatosan és rendszeresen és biztonságosan ismétlődő történésekre a családban, ami az ő kis életüket keretezi. Hogy mama jön mindig ébreszteni, és úgy ébreszt engem, hogy megsimogatja a hátamat. Hogy a papa mindig úgy mondja a mesét, hogy pontosan abban a fotelben ül, és ha papa nem abban a fotelben ül, akkor én szólok neki, hogy papa üljél vissza a mesélős fotelodba. És kellenek ezek, mert ezt ő szereti. És ez ragaszkodik és keretezi az életét, és ad neki egy ritmust és egy biztonságot. Tele vannak az élete kapcsolatokkal. És azok a kapcsolatokban élnek ők, mint ahogy mindannyian. És azok a kapcsolatok, azok formálják őket. Minden későbbi kapcsolatunkra, felnőttkori, fiatalkori, időskori kapcsolatunkra hatással van az, ahogy mi a kapcsolatokba belenövünk, ahogy azokat megéljük kicsiként, hát akkor az ember és Isten kapcsolatát nem ugyanígy fogják éltetni, vagy törni, vagy mozdítani, vagy segíteni azok az értékes gyermekkori és kisgyermekkori kapcsolatokból hozott tapasztalatok, amelyek az emberi kapcsolatainkat éltetik. Hát ugye, miről van szó? A bizalom, és hogy beletenni egy kapcsolatba, elhinni, hogy engem szeretnek. Megélni azt, hogy rólam gondoskodnak. Hát mi mit csinálunk, mikor oda kerül már a 6-7 éves, meg 8, meg 11 hozzánk, akkor mi próbálunk beszélni neki az Istenről, aki téged szeret, és aki téged az életre hívott. És közben lehet, hogy ott van az a kisgyerek, akinek már sokszor elmondták, hogy hát sok mindent akartam én az élettől, de téged nem. Meg hogy a mama nem elégítette ki az ő szükségleteit. És közben megpróbálok neki elmagyarázni valamit, ő mást hozott. Tehát, hogy így nem érti, hogy miről beszélek, de nem itt nem érti, mert okos ő, nincs azzal semmi baja, itt nem bírja befogni. És akkor emiatt nem bír élni belőle. Vagy amikor azt mondom, hogy a hatást gyakorolni a környezetemre, megfigyelni, élni benne. Akkor mi van, hogyha én nem hiszek saját magamban, nem hiszek a saját teljesítő képességemben, nem hiszem el magamról azt, hogy engem lehet szeretni, hogy én az, amit neked adni tudok, az jó lesz, és te azt majd el fogod fogadni tőlem. Hát akkor valami nagyon nehéz történetről beszélünk. Vagy amikor a felelősségvállalásról van szó, hogy te a tetteidért felelősséget vállalsz, és közben meg nem születik meg benne elemi szinten ez a tudás saját magáról, hogy kereteket tudok tartani, és azok között a keretek között mindannyiunknak jó lesz, hogyha élünk. Hát óriási nehézség. Nem tudja, hogy a fejétől a talpáig tart. Közben meg azt mondjuk, hogy ez egy templom. Tehát mi azt próbálom neki mondani, és közben nem tudja, hogy a feje bubjától a talpáig ő egy kincs. Mert még a saját magát se tudja, nem tudja, hogy öt ujja van. Jó, ez vicces, de tényleg előfordul néha, hogy nem sikerül. Aztán előjönnek a bibliai történeteink, amiben én egy szerető Istenről szeretnék neki beszélni, és nyilván semmi másról, mint róla, mert hiszen azt tudom, hogy ő 4 évesen, 6 évesen, 7 évesen, 8 évesen az formálja az ő működését, hogy azok, akikről ő úgy gondolja, hogy őt szeretik, azoknak ő meg akar felelni, és velük jó kapcsolatban akar lenni, és velük játsza le a kis mérkőzéseit, meg a játékait, meg a határfeszegetéseit. És akkor, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy az Isten, akit én a szem elé állítok, arról el tudom-e hitetni vele azt, hogy ő egy olyan valaki, aki úgy szereti őt, hogy vele lejátszhatja ezeket a meccseket, vele fölnőhet, vele élhet. Nem fogja megbüntetni, és nem fogja őt megtagadni, és semmibe venni, és nem fogja neki azt mondani, hogy ha te nem olyan vagy, akkor ne gyere többet. És ezzel szeretnék szembeállítani, nem szembeállítani, hanem inkább a másik oldalára állítani ennek a képnek egy gondolatot, hogy én azt érzem éppen ezért, hogy mivel a gyerekek rettenetesen sok hozott kincsel érkeznek a mi óráinkra, és a mi foglalkozásainkra, hogy azok, ami túl keveset kezdünk, túl keveset építünk rá, túl keveset foglalkozunk vele, mert azt gondoljuk, hogy a mi tananyagunk az értékesebb, és azért nagyon nehezen húzunk ki abból a tananyagból, és rendezzük át. Ezt tudom, hogy nagyon veszélyes a tanterv és a tanmenet ellen hangolni a hitoktatókat, de hát hogy ez egy nagyon komoly átgondolás, hogy mi az, ami maradjon abban a tananyagban, és mi az, ami nem. Vagy később kell, hogy előkerüljön, mert a gyerekeim pillanatnyilag nem alkalmasak annak a tananyagnak a fogadására szívben, mert nincs ott. Nem nőtt föl az én tananyagomhoz, vagyis ahhoz, ami, ahol éppen tartunk.
Ki azt mondja, kedvem? mire állítottál, lábam újra táncot jár, csodálkozva néznek rám, mi nagy vagy, atyám. Helyre állítottál már, lábam újra táncot jár, csodálkozva néznek rám, mi nagy vagy, atyám. Helyre
arra tanítjuk a gyereket, hogy a számára hasznos dolgok, tehát ez veszi körül a gyerekeinket, hogy hasznos az, ami nekem fontos és hasznos, és ezt egész kicsi kortól súlykoljuk beléjük. Volt egy csodás továbbképzésünk, és ott Franz Kett, akit már lehetett látni vasorú bábának beöltözve, azt kérte a résztvevőktől, hogy csináljanak ovónénik, csináljanak a vízről egy ovis foglalkozást. Hú, ez nagyon jó, mindjárt az ember örül, mert hogy mi van, majd egyszer jön a keresztvíz, meg nem tudom, akkor majd nekem ez mennyire kell. Akkor jó, ha a vízzel jó barátságba keveredünk. És akkor az óvónénik csináltak egy zseniális foglalkozást, és a teremnek a közepén majdnem volt egy ilyen vízerőmű is. De nagyon ügyeltek arra, hogy a víz ne csöpögjön ki a tálból. És akkor a Franz II, ugye 84 éves, egy úriember, és akkor odament, és az óvónéniknek a tenyerébe csöpögtette a vizet, meg az arcába spriccelte. És azt mondta, hogy neked most az a dolgod, hogy a gyerekkel megszerettettesd az Istennek ezt a különleges kincsét, amit víznek hívnak. Nem az, hogy vízerőmű építésére tanítsd meg 4 évesen. Mossátok le a ragacsot a kezetekről, de előtte kenjétek össze, és sarazzatok is az óvodásteremben. Azért, hogy ő csodálni tudja a vizet, hogy ő élje, dagassza a sarat. Neked arra van szükséged, és ennek a kicsinek is ahhoz, hogy ő egyszer az Isten szép világát szépnek lássa, és majd elhiggye a harmadik, negyedikbe, ötödikbe, fogalmam sincs meg felnőtt korában, a plébánosának, meg a hitoktatójának, hogy a keresztségben az Isten megtisztít. Ahhoz nem a vízerőmű felőli megközelítésére van szüksége a víznek, hanem a csodálatára, hogy te el legyél varázsolva ettől a dologtól, amit víznek hívnak. És ezt mi nagyon módszeresen kiírtjuk. Tehát ne legyenek illúzióink, ezt mi csináljuk. Tehát, mert minket is valószínű így tanítottak. A harmadik szó az a vallási kompetencia. Erre a 2 hete az akadémián azt mondta nekem egy akadémikus, hogy ilyen nincs. Mondtam neki, hogy de van. Mert hogy 1988-ban egy Ulrich Hemmel nevű katolikus úriember összeállított egy kompetencia listát, amit azóta már legalább 5-ször továbbfejlesztettek, és ilyeneket sorolt bele, hogy vallási érzékenység, vagy vallási szenzibilitás. Vagyis, hogy a valóságban a vallásosság elemeit föl tudom-e fedezni. Tehát, hogy képes vagyok-e rá, ugye a kompetencia, hogy képes vagyok-e valamire. Vagy vallási, vagy vallásos önkifejezés. Ki tudom-e fejezni a vallási tartalmakat és azoknak a megnyilvánulásait készségszinten. Tehát, hogy ezek bennem vannak-e. Vallási ismeretek és vallási tájékozottság, tehát jártas vagyok-e ezekben, képes vagyok-e ezekkel kommunikálni, vagy ezeket egyáltalán fölismerni, vagy beépíteni. Vallásos kommunikáció. Vagyis, hogy egyrészt tudom-e a saját vallásosságomról tudok-e kommunikálni, vagy beszélni, és tudok-e kapcsolatot teremteni más vallásúakkal, vagy más felekezethez tartozókkal, másféle vallásosságot megélő emberekkel, tudom-e tolerálni és értéknek tekinteni az ő általa közölt és közvetített és megélt dolgokat. És van még egy ötödik, a Hemmel-féle listában, az pedig úgy hangzik, hogy vallásosan motivált életvezetés. Vagy, tehát képes vagyok-e az életemet és az életem eseményeit és történéseit vallásosságom által közvetített értékek fényében és ismeretében megélni. Ez nem azt jelenti, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezek a kompetenciák nem azt jelentik, hogyha mindenki, vagy hát tudok egy gyereknek vagy egy felnőttnek 5 pontot adni minden kompetencia megvalósulására, akkor őt különösebb vizsgálat nélkül szenté avathatjuk. Mert akkor pipa. Akkor ő mindent teljesített. Hanem azt jelenti, hogy találtunk egy megközelítési módot, ahogy ránézhetünk, vagy egy szempontlistát, ahogy ránézhetünk a saját vallásos nevelési módszerünkre, vagy megközelítésünkre. Hogy megint csak ez a egymás mellé állítás. Tananyag lehető leghatékonyabb átadása és közvetítése rendszerezi az én módszertani kultúrámat és befolyásolja a módszertani kultúrámat, vagy az, hogy én azt szeretném, hogy azok a gyerekek és fiatalok, akik rám vannak bízva, ők kompetensek, képesek legyenek élni és kommunikálni, és kapcsolatot teremteni azzal a rétegével az életüknek, vagy a személyiségüknek, ami mondjuk a vallásosságuk. Hogy ebből lesz-e élő, lesz-e zsigeri dolog, lesz-e működő dolog, vagy itt, addig sikerült tölteni. Tehát, hogy így. Franz Kett, 84 éves, és mi köze van ennek az egész történethez? Az 1970-es évek Németországában egy müncheni külvárosi óvodában, amit a Caritas tart fönt, dolgozik egy Esther Kaufmann nevű szerzetes nővér, és Esther Kaufmann és Franz Kett, aki akkor az óvodáknak a tanfelügyelője, vagy ilyen szakmai felügyelője, elkezdenek a gyerekekkel együtt dolgozni, mégpedig úgy, hogy a teremben kijelölnek egy középpontot, és a középpont köré ülnek a gyerekek, és a középpontba kerülnek mindig azok a kincsek és titkok, ami a csoport számára akkor a legfontosabb, és amiről együtt gondolkodnak. Franz Kett közben élt még 40 évet, ezután a müncheni kezdet óta, és van egy nagy munkatársi köre, akik tovább gondolkodtak és tovább dolgoztak az ön módszerével. Miért? Tehát miért jelölte ki a középpontot? Miért ültette a körbe a gyerekeket? Miért ült be közéjük abba a csoportba? Azért, mert ma azt mondja a saját módszeréről, hogy az, ahogy mi dolgozunk, az egy mondatban azt jelenti, hogy én másokkal közösségben egy középpont körül tanulunk az életről. Azt mondja, ez volt az ő életcélja, hogy ez megtörténjen. Hogy nem én megtanítom nekik azt, amit kijelöltek nekünk mások, hanem mi, én a gyerekkel együtt, közösségben, mert egyedül senki nem tudja azt megtanulni, amit közösségben meg tudunk tanulni. Egy középpont körül, amit lehet, hogy nem én jelöltem ki, lehet, hogy mások jelöltek ki, de mindannyian arra figyelünk, és nem egy tananyagot tanulunk meg, már amennyiben. Ez a fontos, az életről tanulunk. És az élet az Istennek az ajándéka, minden sokszínűségével és minden benne rejlő csodával és kincsel és értékkel együtt.
Kedves hallgatóink, Sipos Editet, a Franz Kett pedagógiai műhely vezetőjét hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Békés Pál, a két balkezes varázsló című meséjének 12. részét, melyet Kállói Molnár Péter olvas fel.
A fal túloldán egy idős házas pár üldögélt a tévé előtt. A két fotel között asztalka, rajta tálcán vajas sajtos sonkás falatkák, s egy ezüst bombonos dobozban színes cukorkák. Mosolyogva üldögéltek, olykor egymás felé kínálták a falatkákat, meg a cukorkákat. Ilyenkor mindketten mosolyogva hálították el a kínálást. A képernyőn gyönyörű, szőke lányt folytogatott egy fekete kesztyűs kéz. Ahogyan elosontak a házaspár mellett, az idős hölgy a padlóra pillantott, és így szólt a férjéhez.
Nézd csak, Zsombor! Két sün!
A férfi barátságosan orra hegyére tolta a szemüvegét, és örvendezett.
Tényleg, két sűn,
és hozzátette,
mintha az egyik hátizsákot hordana.
Úgy-úgy, helyeselt az idős hölgy, a másik meg kék pizsamát. A férjére nézett.
Te Zsombor, nem szokatlan ez?
Zsombor vállat vont.
Manapság!
És mosolyogva az idős hölgy felé hajolt.
Nem kérsz egy falatkát, Margitom?
Köszönöm, nagyon kedves vagy.
Tett elhárító mozdulatot Margit, majd mindketten a képernyő felé fordultak, melyen a gyönyörű szőkenő fuldoklott. Vénséges vén öreganyó kucorgott egy öblös bőrfotel mélyén a következő lakásban. Piros-kék sálat kötött, fehér norvég mintával, a sál már körülérte a szobát. Dongó észrevette, hogy az anyóka egyenest a szemébe néz. Éppen oda pillantott, ahol átgurultak a falon, mintha kifejezetten várta volna őket. Dongó rosszat sejtett, és hátra pisszegett a két pizsamás sündisznónak. Éliás Tóbiás azonban hangosan előre szólt.
Ez a néni süket, mint az ágyú, ismerem.
Az anyóka ravaszkásan maga elé motyogott.
Ha akarja süket, ha akarja éles a füle, mint a kányáé.
Dongó eltöprengett a hasonlaton. Nem tudta, hogy a kányának éles a füle. Örökké tanul az ember, az anyó folytatta.
Hát, mi szél hozott erre téged, Éliás Tóbiás és Fitzhuber Dongó?
De erre már földbe gyökerezett a két sűn nyolc lába.
Honnan ismersz bennünket, öreganyám? Kérdezte Dongó némi fejtörés után. Szerencséd, hogy öreganyádnak szólítottál, kedves kolléga.
Kolléga?
Hogy-hogy,
kolléga?
Nem ismersz meg?
Az anyó egy pillanatra sem hagyta abba a kötögetést. Dongó nézte, egyre csak nézte a ráncos arcot, a bibircsókos orrot, a kajánul pillogó szempárt, meg az ódivatú okulárét, amely egészen az orrhegyére csúszott, hogy csak a bibircsók tartotta a helyén, de egyetlen ismerős vonás nem sok, annyit sem fedezett fel rajta.
Talán, ha profilba fordulnál, próbálkozott. Én vagyok minden idők legrettegettebb, leghíresebb boszorkánya, aki először röpült át cseprűnyélen az Atlanti-óceánt, és akinek egyetlen füttyentésére a világ valamennyi kígyója, békája és ege harci készenlétbe áll, hogy ott teremjen, ahol ott kell teremnie. Én vagyok a híres nevezetes Irma néni!
Ó, Irma néni! Kiáltott Dongó. Úgy érezte magát, mint kezdő író a mester előtt, akinek minden sorát betéve tudja.
Hát maga az, a híres, a nevezetes, mindkettő,
bólintott az anyóka. Dongó előtt felrémlettek Irma néni történelmi nevezetességű rémtettei. Még a nagy rododendron is tisztelte őt. Inába is szállt kissé a bátorsága, hiszen a jóindulatú varázslókat és az alapjában mégiscsak gonosz boszorkányokat a szakma tiszteletén kívül semmi sem tartja össze, sőt, sűrűn kerülnek egymással szembe, s ez bizony általában rossz vért szül, kereken kimondva többnyire utálják egymást.
Hogy itt? Kérdezte tisztelettudóan Dongó, jobb kérdés nem jutván eszébe. Nyugdíjba mentem, kötögetett tovább rendíthetetlenül Irma néni. De én sokszor láttam a nénit a lépcsőházban söprögetni, vetette közbe Éliás Tóbiás. Besegítek kicsit a házmesternek, mosolygott a kék pizsamás sündisznóra minden boszorkányok öreganyja. Csak hogy be ne rozsdásodjon a söprőm, de a bűbájoskodással felhagytam. Jól esik egy kis pihenés. Néha meglátogatnak az unokáim, szemrevaló kis boszorkák, velük beszélgetek, tanítgatom őket. De ne félj, két balkezes Dongó, tegnap jártak itt, most néhány napig nem jönnek. És hogy éppen ebbe a házba költözött Irma néni? Az utolsó szolgálati helyem első badar birodalmában volt. Vele együtt engem is szannáltak. Itt kaptam lakást, mint az egész udvar, és most jó vagyok.
Jó? Gyanakodott Dongó. Irma néni, minden boszorkányok öreganyja jó?
Így nyugdíj után valahogy már nem telik annyi örömöm a gonoszságban. Megüregszik az ember.
Sóhajtotta, s a kötőtű járt a kezében, mint a motolla.
Csak amolyan házi bájolással foglalatoskodom olykor-olykor, csip-csup ügyek, de néha felvidítják az embert. Például nem akartok kigyóvá válni? Érdeklődött. Egy szavatokba kerül.
Köszönjük, most nem, szabadkozott Dongó. Inkább, ha visszakaphatnánk az eredeti alakunkat, félmancsan elég nehezen kezelem a varázspálcámat.
Ennyi az egész?
Kérdezte Irma néni csalódottan.
Hát, jó.
Azzal hosszú körmű ujjával feltolta orrahegyének bibircsókján egyensúlyozó szemüvegét, és a két balkezes varázsló meg a kisfiú már is eredeti alakjukban álltak előtte.
Kedves gyerekek, ma Békés Pál, a két balkezes varázsló című meséjének 12. részét hallottátok, melyet Kállói Molnár Péter mondott el nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről, a II. Vatikáni Zsinat liturgiáról szóló konstitúciója alapján. Az általános alapelvek, amelyeket a zsinat megfogalmaz, leszögezik, ahogyan ezt az elmúlt alkalommal próbáltuk elmondani, hogy az irányítás, a hierarchia, a papság kizárólagos feladata a püspöknek a vezetésével. A következő részekben apró pontokat ír a zsinat az új szabályozásról, a megújításról. Idősebb testvéreim még emlékeznek rá, hogy a zsinat előtt latin nyelven folyt a szentmise, más volt egy kicsit a szentmisének a fölépítése. Ezért a következő alapelveket fogalmazza meg, nem szeretnék mindegyikben részletesen belemenni, mert hiszen azóta már a mi otthonunk az új liturgia már nem is annyira új. Az első pontban a új formák és a hagyományokról beszél a zsinat, azt hangsúlyozva, hogy az új formák valahogyan szervesen nőjenek ki a régi hagyományokból. Óvakodni kell azonban attól, hogy különböző területek liturgikus hagyományai nagyban eltérjenek egymástól. Aztán a Szentírásnak a jelentőségéről beszél a zsinat. Azt mondja, hogy a liturgikus ünnepléseken igen nagy jelentősége van a Szentírásnak. Ebből olvassák a szent szövegeket, amelyeket a homíliában magyaráznak meg, innét veszik a zsoltár énekeket, sugalmazásából és ösztönzéséből fakadnak a liturgikus imádságok, könyörgések és énekek, ugyancsak a Szentírásból tárul fel a szent cselekmény és a jelek értelme. Ezért a liturgia megújítása, fejlődése és korszerűsítése érdekében szükséges, hogy jobban érvényesüljön a Szentírásnak az a bensőséges és élő szeretete, amelyről mind a keleti, mind a nyugati rítusok tiszteletre méltó hagyománya tanúskodik. Ez a 24. pontja a konstitúciónak. Bizonyára szintén idősebb testvéreim emlékeznek rá, hogy azóta, a zsinat óta több lett a Szentírás a Szentmisében, más lett a szentírási szövegeknek a használata a Szentmisében. Hétköznaponként 2 évre osztja a köznapokat a liturgikus könyv, az olvasmányos könyv, a vasárnapi és ünnepnapi liturgikus szentírás beosztást pedig 3 évre, ABC évre osztja a liturgia. Ez abban segít, hogy egyre inkább a liturgikus év során átéljük a szentírásnak az üzenetét, egyre több üzenet jusson el hozzánk. A következő részben irányelveket hoz a zsinat, és azt mondja, hogy sohasem magán jellegű a szentmise, a nyilvános ünneplés, ez az pontosan az egyház nyilvános ünneplése. Az egyház pedig ez egység szakramentuma, a püspök vezetése alatt egyesült és rendezett szent nép. Ezért a liturgikus cselekmények az egyház egész testére tartoznak. Azt teszik láthatóvá, és azzal közlik hatásukat, az egyes tagokat, azonban állapotuk, szolgálataik és tényleges belekapcsolódásuk különbözősége szerint különböző módon érintik. Vagyis a szentmise az és a többi liturgikus cselekmény is az egyház egészére tartozik, hívekre és papokra egyaránt. Fontos és lényeges, hogy bele kapcsolódjon mindenki az állapotának megfelelően a liturgiába. Utána a magán és a közös szertartás végzésről szól a zsinat, megemlítve, hogy a szentmise sohasem magán, az mindig közösségi. De ugyanígy a szentségek kiszolgáltatását is buzdítja, hogy minél inkább közösségi formában történjék. A következő pontban a megosztott feladatokra tér vissza a zsinat, a 28-as pontban, és azt hangsúlyozza, hogy mindenki a saját feladatukat végezze, így fogalmaz pontosan, a hívek feladatuk végzése közben csak azt tegyék, de azt mind tegyék is meg, ami rájuk tartozik a dolog természete és a liturgikus szabályok szerint. Vagyis nem kell besegíteni a papnak a szöveg mondásába, de a válaszokban be lehet csatlakozni. Hozzá lehet tenni a saját kéréseinket a Szent Miséhez, és mintegy fölajánlani a pappal együtt. Utána a liturgikus szolgálatokról beszél, és azt hangsúlyozza, hogy a liturgikus szolgálatot végzők, lektorok, kommentárok, énekkar az őszinte áhítatot és fegyelmezettséget táplálják a hívekben, sőt ők maguk így lássák el feladatukat. Ezért fontos, hogy ők, a segítkezők, még jobban megismerjék a liturgiát. Újra visszatér a hívek tevékeny részvétele a 30-as pontban. Így ír, a tevékeny részvétel előmozdítása érdekében gondot kell fordítani a nép akklamációira, feleleteire, zsoltár énekére, antifónáira és énekeire, mozdulataira és testtartására. A maga idejében szent csendet is kell tartani. Jó néhány dolgot felsorolt a zsinat a hívek tevékeny részvételéből, erre majd még szeretnénk visszatérni, megjegyezve, hogy már több dolgot említettünk is az elmélkedések során. Aztán a rubrikákról beszél. A rubrikák azok a liturgikus utasítások, amelyek elmondják, hogyan kell az egyes liturgikus szövegeket használni, felolvasni, milyen testtartással kell azt végezni. Fontosnak tartja a zsinat azt is a 32-es pontban, hogy gondolkozzék azon, ki mondja azt, hogy a liturgiában fontos megkülönböztetni a jogos és a jogtalan személyi kiváltságokat. Kifejezetten tilos, azt mondja a zsinat, hogy ne legyen tekintettel a liturgiát végző a magánszemélyekre, sem társadalmi állásukra. Kivételt csak azok a megkülönböztetések képeznek, amelyek liturgikus tisztségeken vagy fölszentelésen alapulnak, valamint azok a tiszteletadások, amelyek a liturgikus törvények alapján a polgári hatóságokat megilletik. Vagyis nem kell külön újra és újra kiemelni, ha valaki a polgári hatóságokból jelen van a Szentmisén, kifejezetten csak a legünnepélyesebb alkalmokkor és a legszelidebb módon. A következő pontban, a 33-as pontban a hódolat és a tanításról beszél a zsinat. Azt mondja, hogy a liturgia elsősorban hódolat az isteni fölség előtt. Nagyon fontos és nagyon lényeges ez a megjegyzés. Hozzáfűzi, hogy jelentős szerepe van a hívő nép tanításában is. Még egyszer, nem elfelejtve, hogy elsősorban a keresztény ember hódolata a liturgia. És azzal a mondattal fejeznénk be a mai elmélkedést, amit ehhez a ponthoz hozzáfűz a zsinat. A liturgiában ugyanis Isten szól a néphez, és Krisztus most is hirdeti az örömhírt. A nép pedig erre énekkel és imádsággal felel az Istennek. Itt fejezzük be, és folytatjuk majd a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a